re gi sa ra tum ra
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. A hírszerkesztőt, Harcos Krisztinát hallják. A tavaszi időszakban jelentős a növekedés az illegális migrációban, és ez egyre folytogatóbban hat a célországokra, mondta a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója az M1-en. Bakondi György azt mondta, Spanyolországban több 100%-os az illegális migráció növekedése, az olasz partoknál szinte tűrhetetlen a helyzet, Ciprusra pedig Libanonból és Líbiából óriási tömegek érkeznek. A görög szigeteken is van új jelenség, már nem csak Törökország, hanem Tunézia, Marokkó, Líbia és Libanon felől is érkeznek nagy számban afrikaiak az országba. Április 15-én éjfélig lehet befizetni a gépjárműadót, hívta fel a figyelmet a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A legkorszerűbben az elektromos tárhelyre kapott értesítésekben, határozatokban szereplő, linkre kattintva, vagy a NAV applikációjában, a NAV mobilban fizethető be az adó. A határozatokat a NAV elektronikusan küldte azoknak, akik rendelkeznek elektronikus elérhetőséggel. Akik nem, azok postán kapták meg a dokumentumokat. Figyelmeztettek, az átutaláskor az adószámot vagy az adóazonosító jelet fel kell tüntetni a közlemény rovatban. Ha ez elmarad, akkor a NAV nem vagy csak késedelmesen tudja a befizetett összeget a befizetőhöz kapcsolni. Új társasági adókedvezmény vehető igénybe zöld beruházásra. A kedvezmény bevezetésének célja annak ösztönzése, hogy olyan új villamos energiatároló berendezések létesüljenek, amelyek képessé teszik a vállalatokat a saját célra megtermelt villamos energia tárolására. Megkezdődött az új vidékfejlesztési beruházási kiírások társadalmi egyeztetése Magyarország közös agrárpolitika stratégiai terve alapján. Első körben a kertészeti üvegházakhoz, hűtőházakhoz kapcsolódó támogatási konstrukciók tervezeteit ismerhetik meg az érdeklődők. Megjelent a pedagógusok teljesítményértékeléséről szóló rendelet, amely június 1-én lép hatályba. A tanárokat az igazgatót pedig az iskola fenntartójának képviselője értékeli évente a szeptember 1-től a tanítási év végéig nyújtott teljesítménye alapján. Az igazgató kikérheti a szülők és a tanulók véleményét is, és dönt az illetményről is. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke az Inforádióban azt mondta, a rendelet nem jelöli meg a plusz juttatások forrását, és az sincs szabályozva, hogy a 80% felett teljesítő pedagógusok milyen mértékű illetménykiegészítésre jogosultak. Júniusban indul az új otthonfelújítási program. Akár 6 millió forint támogatást is kaphat az, akinél van vezetékes gáz, és a beruházással legalább 30%-os energiamegtakarítást ér el, írja az Infostart. A támogatással az épületek szigetelését, nyilászárók cseréjét, a használati melegvíz, a fűtésrendszer korszerűsítését lehet majd finanszírozni. Az 1990 előtt épült családi házak korszerűsítésére lehet akár 6 millió forintot kapni, ami mellé 1 millió forintot saját zsebből kell állni. Az már az igénylők jövedelmétől és lakóhelyük fejlettségétől függ majd, hogy az összeg mekkora része lehet vissza nem térítendő támogatás és a kedvezményes hitel. Az uniós támogatásból finanszírozott program keretösszege 108 milliárd forint. A szokásosnál egy hónappal korábban, április 8-án kezdődik a szúnyoggyérítés a Balatonnál, a csapadékos tél és az elmúlt napok magas hőmérséklete miatt. A Balatoni Szövetség által megbízott szakértői csoport vezetője hozzátette, biológiai légi szúnyoggyérítés lesz majd 110 hektáron. Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég. Néhol pára köt folt képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délkeleti szelet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a szelesebb Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken ennél enyhébb, még a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz a hajnal.
Reklám. 16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődőt szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szilvia. Gitáron közleműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
április 8-án, gyümölcsoltó boldogasszony napján kilépve a templomok csendjéből Eger belvárosában a Dobótéren 18 órától rózsafüzéri imádságot szervez az Egri Fertájmesteri Testület. A kezdeményezés célja, hogy az összegyűltek közösen fohászkodjanak, Szűz Mária közbenjárását kérve a békéért, az élet védelméért, a családokért, a keresztény magyarság megmaradásáért. Imádkozzunk együtt április 8-án 18 órától a Dobótéren. Az eseményt közvetíti a Szent István Rádió és a Szent István Televízió YouTube csatornája.
Reklámot hallottak.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban folytatjuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának a bemutatását, és szó lesz még az Egyesület elnökének pécsi látogatásáról is. A házasság világnapját ünnepelték Pécsen a nagycsaládosok, ahol a Kárpát-medence minden szegletéből összegyűlt megjelenteket Bak László, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének elnökségi tagja köszöntötte.
Mindannyian Isten kezében vagyunk, de az Úr gyakran egy másik ember kezével érint meg minket. Rajtuk keresztül ér el hozzánk. Sokáig édesanyánkéval, a szerelmünkével, s azzal, akivel egymás kezét fogva indulunk neki az élet legnagyobb csodájának, a családalapításnak, a házastársunkkal. Az ő kezének érintésével együtt kapcsolódunk ahhoz, ami túlmutat rajtunk, ami több nálunk, s ami a legnagyobb közös otthonunk az ég felé mutat. A hűség, a szeretet, amelynek otthon a házasság, fogja kezünket, s vezetésükkel jutunk el az Úr közelébe. Ahogy a gyermek égi ajándék, a házasságban a szülők válnak az ő számára ajándékká, akiknek segítségével felnőve majd ők is megtalálhatják az ég felé vezető utat. Milyen idealisztikus ezt mondani a házasságról a mai korban, amelyben annyi minden emészti az embert, sok az űrzavar a lelkekben, mondják sokan. Úgy gondolom, hogy ez tévedés. Épp fordítva igaz, mert a házasság nem csupán egy forma, hanem maga a tartalom. Az élet maga, amelyben az ember vágyai, céljai otthonra találnak. A házasságnak lehetnek pótlékai, amelyek ideig, óráig enyhülést hozhatnak, de valójában semmivel sem helyettesíthető, mert hiányzik az elköteleződés, a kimondott, az átélt igen, a beteljesülés megerősítése. A házasság erejét a hit adja. Az, hogy hiszek önmagamban, hiszek a másikban, hiszek a közös életben. És a hit abban, hogy az életünk értelme ott nevelkedik fel a szemünk láttára, s az, hogy általa megérint bennünket az isteni csoda, az örök, ami ránk vár. Fontos, hogy a fiatalok is hallják és megtapasztalják, érthetik az ember csalódások. Láthat negatív példákat, de az csupán azt jelenti, hogy nem mindenki tudja megvalósítani és megőrizni azt. Ám az csak az adott emberről szól, és nem a házasságról, mert annak értékét a legjelenebb emberi vágyaink adják. Ez a helyes irány, s mindenki számára megvalósítható. Aki igent mond a házasságra, az a boldogságra mond igent. A beteljesülésre. Nem a gondtalanságra, nem arra, hogy nem lesznek az életben konfliktusok, hanem arra, hogy a valódi élettel járó feladatok várnak ránk, amelyek megoldása nem hagy ürességet maga után. A világnap kitűnő alkalom arra, hogy mindezt elmondjuk, és arra is, hogy megköszönjük a Pécsi Nagycsaládosok Egyesületének, Pécsi Nagycsaládos barátainknak, hogy hűségesen, immár több mint 21 éve emlék magasba a házasság fontosságának zászlaját. Ahogy a házasság kötés napja egy család születésnapját jelenti, amelyet ugyanúgy megünneplünk miként a sajátunkat, egy szervezet életében is fontos az ünnep. Pécsi barátaink immár 35 éve dolgoznak a családokért, a családi értékekért. Az ő példájuk is jól mutatja, aki a születésnapját ünnepli, valójában nem a múltat, hanem a jövőt ünnepli. Azt a jövőt, amelyet megteremtett az elmúlt évtizedekben. Őszintén gratulálok, és ehhez a fantasztikus teljesítményhez, az értékőrzéshez, és ennek a kitartó és hatékony munkához. Isten éltessen benneteket! Én azért is szeretem a házasság világnapját, mert itt őszintén beszélhetünk a házasság fontosságáról. A Noéban mi mindannyian azért dolgozunk, és azért köszönöm a pécsieknek, hogy ismét otthont adhatnak ennek az ünnepségnek. Amikor megérkeztem Pécsre, a központi bevezető úton jöttem, és szembe jött velem a következő szentírási idézet. A hegyen épült várost nem lehet elrejteni, s ha világot gyújtanának, nem rejtik a vék alá, hanem a tartóra teszik, hogy mindenkinek világítson a házban. Ugyanígy a ti világosságotok is világítson az embereknek, hogy jó tetteiteket látva dicsőítsék mennyei atyátokat. Nagyon szép városban éltek ti pécsiek, ugyanakkor ez egy kihívás is számotokra, feleségek és férjek. A házaspároknak is ilyen világító példaképnek kell lenniük a nagyvilágban. Itt a Mecseklábánál és szerte az országban. Ebben az időszakban még jobban figyeljünk a házasságunkra, a házastársunkra. Ez által igaz lesz ránk is a házasság hete idei mottója, állandó megújulásban. Köszönöm szépen a figyelmet!
Folytatjuk a Miskolci Nagycsaládosok Egyesületének legutóbbi programjának bemutatását, ahol Makai László görögkatolikus lelkész pasztorálpszichológus a megszokottság ellen a megújulás mellett dönteni címmel tartott előadás.
És a kapcsolati minőség az úgy változik, hogy valahogy belekezdünk testpedni abba, amiben vagyunk. És szépen beleül az ember a kényelemben. Ugye a férfiak is azt mondják, hogy hát jó, hát most már összeházasodtunk, szép lakásunk van, autónk is, hát hazadom a pénzt, minden rendben van, hát most már sok izgalom a mi életünkben nem kell. De kell. Bármennyire is furcsa, hogy maga a boldogság, ugye most Pál Feri atya tartott előadást, és nagyon bölcsen mondta, az nem a vég, hanem mindig a kezdet és a cél. Tehát azt kell elérni. Az nem egy elértem és vége van, és csókolom most már, akkor éljünk már így valahogy, aztán csak eltelik ez az 50-60 év valahogy, aztán mit tudom én, szép közös sírhelyünk lesz emléktáblával, urnafülkével, mindennel, tehát hogy azért ne ez legyen már nekünk az, hogy hol lesz már a nyughelyünk, hanem tényleg az, hogy hogyan tudom ezt az időszakot a párom számára tartalmassá varázsolni, és hogyan tudom a heteimet úgy csinálni, hogy akárhány éve vagyok is házas, valami újdonságot vigyek bele a házasságomba, valamivel lepjen meg a másikat. És itt jön az ötletelés, hogy gyakorlatilag maga a házasság az nem a végpontja valaminek, hanem a kezdete, és kezdete a még nagyobb udvarlásnak, és kezdete annak, hogy a másik, hogy engem választott, ezzel engem megtisztel, hogy én őt választottam, remélem, hogy én őt ezzel tiszteltem meg, hogy ennyi millió nőből és férfiból mégis őt választottam. Hibájával, gyengeségeivel, mindenféle nehézségével együtt. És ez a legfontosabb, hogy valóban őt választottam, mert választhattam volna mást is, meg választhattam volna akármilyen embert is, de nekem ő kellett. Úgy, ahogy van, lényével együtt szeretem. És ezt a szeretetemet szeretném neki minden nap a tudomására adni, minden héten valahogy meglepni azzal, hogy én miért szeretem őt, mibe szerelmesedtem bele. Talán már mondtam, vagy nem mondtam, egyszer kaptunk házasságunkra egy ilyen virágvázát, és akkor úgy adták át nekem, hogy természetesen azért adják át, hogyha eljönnek meglátogatni, és nem mondják meg, hogy mikor, abban a vázában mindig legyen virág, amit a feleségemnek hozok. És hát nem ismerem megtenni, hogy nincs benne virág, tehát minden hétvégén veszek virágot, péntek, szombat, vasárnap, meg a hét közepéig kitart, és teszek egy csokorral a feleségemnek, meg viszek, hát 16 és fél éves lányom van, neki is viszek egy virágot, hogy az ő íróasztalán is van egy kis váza, és abban is legyen virág. És hogy jól esik az, hogy azt mondják, hogy jaj, apa, de szép. És olyan jó érzés ad ez nekem, persze a feleségem is azt mondja, hogy nagyon szép, de hogy olyan jó érzés ez, hogy mindig az ember visz, és ez már nem rutinszerű, vagy hogy ó, viszek be a virágot, mert tudom, hogy összevesztünk, de akkor is jól esik majd. Nem így viszem a virágot, tessék itt a virágot. Nem, hanem tényleg az emberben legyen meg az, hogy ezt örömmel teszi. Vagy az, hogy tudjunk olyan pillanatokat megélni, ha napi szinten, vagy akár heti szinten úgy meglepni egymást, hogy a kapcsolatunkban, amikor érezzük azt, hogy már kicsit unalmasakká kezdünk válni, az onnan jön, hogy a feleségünk többet zsörtölődik velünk. Tehát, hogy többet mondja azt, hogy menj már, állj érre, ülj már le, nem tudom, mit csinálsz, hová mégy, csináld már meg, az gyere már vissza. Tehát, amikor ilyen feladatokat kapunk, na, akkor rá kell jönni, hogy valami neki nem tetszik. Tehát itt valamit be kell dobni, mert akkor innentől kezdve ez csak ilyen zsörtölődésig fog menni. És ilyenkor a férfiak ötletére van bízva, hogy jó van, feleség, annyi mindent mondtál, de én most kitaláltam ennél egy jobbat. Férfitársainak mondom, hogy ezek a zsörtölődések, ez csereakcióban működik. Tehát a zsörtölődést át kell cserélni, hogy figyelj, csak foglaltam azt, nem tudom, melyik étterem. Megyünk ebédelni. És ez még gyorsan felcsillan a szene, komolyan, de jó, hát akkor öltözök át, és akkor menjünk. Tehát, hogy mindig valami cserét kell kitalálni, mert csak úgy, azért, mert mi ott vagyunk, a teremtés koronája, a lakásba, hát attól még ő nem fog kevésbé zsörtölődni. Ugye, hát viccesen szoktam mondani, hogy a konyhában én úgy segítek, hogy nem vagyok ott, mert nem vagyok láb alatt, mert sajnos sokat tenni nem tudok a főzéssel, de ettől függetlenül legalább hagyom őket dolgozni, tehát hogy legalább nem zavarom őket a munkába. De rengeteg olyan dolgot lehet meglepni a családot, olyan dolgokkal, amit azt gondolom, hogy nagyon fontos, amit a kapcsolatot is erősíti. Elsősorban olyanra gondolok. Hiszen mit mond a férfi? Hát én dolgozok, pénzt keresek, hazadom, tényleg viszem a családot nyaralni, ide-oda, elmegyünk vásárolni, és akkor és így tovább. De a nő nem ezt akarja, azt akarja, hogy legyél velem, hallgass meg. Ugye a nők általában beszélgetni szeretnek, nem pedig információt átadni. A férfi mindig információt ad át. Ugye nekünk azért nehéz a férfiként a összes pszichikus energiánkat összeszedni, mikor hazajön életünk párja is a munkahelyéről, és elmondja reggeltől estig a napját. Ugye beszéltünk erről többször, a ventillálás, ki kell magukból beszélni, hagyd mondják, igen. És akkor mi férfiak, mi azt hiszük, hogy megoldást kell neki adni valami problémára, de nem megoldást várnak, csak meghallgatást. Mi férfiak meg információt közlünk, hogy megyek, lemosom az autót. Nem mondjuk el, hogy képzeld, drágám, esett az eső, az autóval kint maradtam is, képzeld, hogy úgy, de becsapták sárra az autót, elmennék már. Nem, elmegyek lemosni az autót. Tehát férfiak, mi információt közlünk, a nők meg beszélgetni szeretnének. Velünk férfiakkal ugye megint csak nehéz a beszélgetés, mert hát értelemszerűen nagyon jobb és a bal agyféltekét használja a 30%-ban összefonódva a nő, mint a férfi, tehát ebben is egy kicsit megelőznek bennünket férfiakat, és hát értelemszerűen mi férfiak a kommunikációs képességünk, a kommunikációnk az visszafogottabb, mint a nőknek ilyen szempontból, hiszen mi kevésbé beszélünk, mi azt mondják, ki kell cserélni az izzót, hozzuk a létrát, és úgy csöndbe szépen kicseréljük, ha ezt nőnek kellene kicserélni, akkor szépen végigmondaná a folyamatot, hogy elmegyek a létráért, behozom a létrát, fölmászok rá, jaj, le ne szédüljek, jaj, fog, Ugye? Tehát a nők azok folyamatosan végigmondják az összes sztorit, amit ők csinálnak, és hát nekünk férfiaknak ugye azért nehéz itt a pszichikus energiánkat felhasználni, mert ugye hazamentünk a munkából, és hát mi magunk is fáradtak vagyunk, beszéltem erről, hogy mi máshogy ventilálunk, mint a nők, és csak halljuk, hogy melyik kollégával mi hogy történt, és hogy milyen események voltak, míg hazaért a drága egyetlen szerelmünk, a bevásárlástól kezdve minden, és hát mi ezt végighallgatjuk, vagy türelmesen, vagy türelmetlenül. Általában ugye türelmetlenül szoktuk végighallgatni, mert mi nagyon sok olyan hangutánzó szót tudunk kiadni, ami semmire nem hasonlít. Ez a aha, igen, ugye? Tehát vannak ilyen, amire úgy gondoljuk, hogy azt hiszük, hogy mi válaszoltunk rá, de közben lehet, hogy már ott tart a gondolatunk, hogy be kell kapcsolni, mert megy a meccs, meg szeretném már nézni, meg nem tudom. Ugye, és hát nekünk ugye hát ilyen visszareflektálás szempontjából, tehát nem véletlen az ugye a felmérések, ilyen agyhullámokat kutattak, és nem véletlen az, amikor a nők hazamennek a munkából, még az agykapacitások 80%-át használják, amikor a férfi hazamegy, 30%-át használja az agykapacitásának, amikor a munkából hazamegy. Tehát a csalánozók szintjén van egy férfi, tehát csak jelzem a kedves hölgyeknek, tehát innen azért nehéz nyerni bármilyen kommunikációt is, vagy bármit is, amikor az ember abszolút nem képes arra, hogy bármilyen gondolatot is elmondjon magából. Ezért is fontos talán, hogy amikor értjük azt, hogy kinek kell pihenni, ki mikor ventilál, mikor beszél, mikor nem beszél, hogy beszélünk, ez nagyon fontos. A másik az, hogy a munka világában él mindenki. Ami nagyon tabu kell, hogy legyen, és a bejárati ajtó az a határvonal, hogyha mi belépünk a bejárati ajtón, akkor ott a családé vagyok. 100%-ban. Tehát nem a laptopé, nem a mobiltelefoné, nem a főnöké, nem a kollégái, én a családé vagyok. És hát miért nem tudnak az emberek normálisan kommunikálni egymással, mert folyamatosan csörög a telefon, folyamatosan valakivel beszélni kell, még jött egy e-mail, még jött egy SMS, nem tudom mi, holott tőlünk Hegyeshalomtól jobbra, ott azért tilos munkaidő után bárkit is felhívni, hogy bárkivel beszélni. Tehát amikor én hazamegyek, az már az én időm, a családom ideje. Tehát nem, és onnantól kezdve, ha valaki a munkahelyéről elkezd beszélni, azt hívja meg hétvégén a családot a süteményezni. Tehát ez nálunk ez ilyen bevált szokás, mert fontos az, hogy le kell tenni, el kell engedni a feladatot és a munkát. Nem lehet folyamatosan abban élni, hogy mikor, mivel, mi történik, mert ez sokszor a kapcsolatok rovására fog menni. Miért? Elveszi az igazi minőségi időt egymástól. Ugye erről nagyon sokat beszélünk, minőségi idő, és mindenki máshogy érti, a férfi minőségi ideje, hogy hagyjatok békén, távkapcsoló szíje, ez az én minőségi időm. A hölgyeknél megint más a minőségi idő, de egymással eltöltött minőségi időre kell gondolni ilyen szempontból, vagyis azt jelenti, hogy ezek a információk elveszik az időt arról, hogy mi egymásra figyeljünk, hogy a kapcsolatunkat ápoljunk, hogy beszéljünk arról, hogy most hétvégén megyünk-e valahová, kirándulunk-e, gyerekekkel megyünk, egyedül megyünk, hogy megyünk el. A másik az, hogy nagyon fontos a párkapcsolatban a rekreációs idő. Bármennyire is furcsa, de legalább negyed évente egyszer, ha a család megengedheti magának természetesen, igenis el kell menni a férjemmel egy péntek, szombat, vasárnap valahová. Bármennyire is nehéz megoldani, és bármennyire is azt mondja a feleségünk, hogy jaj, mosni kell, meg vasalni, meg nem tudom mi, biztos, hogy mindent kell, csinálja meg nagyjából hétközben, hát ha meg össze tudja hozni, de egy negyed évente elmenni kapcsolatot ápolni gyerekek nélkül, az nagyon-nagyon fontos abban, hogy minőségi párkapcsolatban tudjunk élni. Ez a párkapcsolat megújítása. Hagytam hozzá, akárhány évesek vagyunk, fontos elmenni egy kicsit, kizökkenni, világ, más embert látni, más tájat látni, máshová irányítani a tekintetünk. Tehát nagyon fontos az, hogy ne csak mindig az otthoni szobánkat lássuk, a megszokottságot, minden, ami otthon vár bennünket, hanem legalább negyed évente egyszer a pároknak el kell menni. Most mondanám azt, hogy közvéleményt kutatnánk, hogy ki az, aki az elmúlt negyed évben volt valahol, csak kettesbe, a kedves feleségével vagy férjével, lehet, hogy nagyon kevesen tennék fel a kezüket, de fontos, hogy szakítsunk ilyen időt egymásból, mert ha nem, nyilván nem munkához kötött feladat, mert ha nem, akkor gyakorlatilag az lesz, hogy bele süllyedünk a megszokottságnak a mélységébe, és onnan nagyon nehéz lesz kijönni. Amikor már egyébként nagyon egyszerű ezt vizsgálni, nem kell ezt külön akadémiára menni. Vegyük elő a családi albumot, vagy éppen ha valakinek le van töltve a laptopjára a családi képek, és nézzük meg folyamatosan a házastársunk arcát. Hogy mennyire mosolyog, mennyire mosolyog, mennyire mosolyog, mennyire szomorú, mennyire szomorú, mennyire szomorú. Tehát ha az ember ezt végig tudja nézni, persze a Facebookon mindenki boldog, De amikor valóban az ember megvakargatja a lelkét, hogy tényleg azt látjuk, hogy akkor valami nem stimmel, és nem kell egy, tehát a válás az nem a bíróságon kezdődik. A válás az már elkezdődik másfél-két évvel előtte, és elsősorban az érzelmi válás történik meg. Az, hogy az érzelmi válás ne történjen meg, ezért nagyon fontos az, hogy már amikor érezzük a jeleket, amikor csak címszavakban beszélünk egymással, hozd be, vidd ki, emeld föl, tedd le, menj érte, hozd be. Tehát amikor már ilyen címszavakban beszélünk egymástól, az már nem jó. Az már a kommunikáció halála. Tehát akkor nagyon-nagyon le kell ülni, meg kell várni azt a pillanatot, amikor le tudunk ülni, és elkezdünk beszélgetni. Hozzám, ha jönnek ilyen párkapcsolati problémákkal párok, mindig azzal kezdjük, hogy hol szakadt meg a kommunikáció. Tehát hol nem beszéltetek egymással, hol nem tudtatok szót érteni egymással, mi volt az a pont? Mi volt az a pillanatnyi helyzet, amikor te azt mondtad, hogy te innentől kezdve inkább nem beszélsz vele. És érdekes módon mindig meg lehet találni egy olyan kiváltó eseményt, egy okot, ami miatt azt mondta a pár, hogy hát azért, mert úgy éreztem, hogy mit tudom, a születésnapomon nem úgy köszöntött föl, ahogy vártam volna tőle. Persze felejtettünk már el mi is szerintem házassági évfordulókat, mi pasik vagyunk, hát mi nem a dátumokba gondolkodunk, hanem az, hogy tényleg folyik az ember élete, eseménye, nem tudom mi, és hát biztos, hogy van ilyen férfi társam is, aki már felejtett el házassági, ugye van ilyen, csak mutassanak már meg, hogy jó van. Tehát, hogy valóban van, és előfordulnak, és amikor az ember ezt óriási bánja az egészet, és hát a szép innen nyerni, hogy akkor még valami szenzációsabbat alkotok, vagy csinálok, hogy csak azért, hogy tényleg az a boldogság, az meglegyen az ember életébe. Tehát nagyon fontos az, hogy a kommunikáció az ne csak címszavakban legyen, hanem legyen konkrét párbeszéd, legyen az ember életébe a megújulásnak az az élménye, hogy minden nap, minden héten valamit kitalálok az én feleségemnek, az én férjemnek, mert nyilván nem egyoldalú a történet. Próbáljuk meg tényleg úgy otthonnál varázsolni az életünket, hogy abban mi a boldogságunkat keressük, és ne pedig azt keressük, hogy nekünk ez most azért van, mert hogy éppenséggel máshol nem tudnám eltölteni az időt, és azért kell otthon lenni. És ami nagyon fontos, és talán arról keveset beszélünk, hogy mivel mindenki társasági lény és közösségi lény, ugyanakkor mindenki individuum is. Mindenkinek meg kell, hogy legyen a maga területén az az élmény, amit a másik nélkül él meg élményszerűen. Gondolok itt arra, hogy nyilván a férfi is elmehet otthonról, mert vannak barátai, a feleség is elmehet otthonról, mert neki is vannak barátnői, és hogy külön-külön is tudunk élményeket gyűjteni. És ebben a külön-külön élménygyűjtésben mindig a nagyba, a közösbe beadjuk azt, amit mi gyűjtöttünk, amivel mi rendelkezünk, és hát értelemszerűen nem megfojtjuk egymást a kapcsolatban, tehát nem az van, hogy innentől kezdve csak itt lesz, és hazagyere, és nézem az órát, és mikor, és miért nem jöttél korábban, és miért mentél el, és hová mégy, hanem az, hogy külön-külön is tudunk egymásnak lehetőséget adni, mint individuumnak, hogy persze menjél te is akkor egy fitnessterembe, menjél moziba a barátnőiddel, ülj egy süteményre, akkor te is keresd meg a haverokat, és akkor menjetek el valahová, nem tudom, tehát bármi, de hogy legyen mindenkinek meg a külön álló élete is az élményekben, mert akkor fog tartós lenni igazából a kapcsolat, és erre azt tudom mondani, hogy heti szinten meg kell adni a lehetőséget arra, hogy a másik is el tudjon menni valahová, nélkülem is, barátnőzni, bárhol, ahol ő azt mondja, hogy shoppingolni, ugye a feleségek szeretnek shoppingolni, vagy nem tudom, boltokba járni, hát nem tudom, én is szeretek, de keveset vásárolok, de lányommal szoktam menni, mert azt mondja, apával könnyebb vásárolni, mint anyával, mert tudja, hogy ő is csak állok valahol, mint egy szerencsétlenség, és csak dobja ki a ruhát rám, hogy mi jó, meg mi nem jó rá, aztán hozok neki másikat, bárha eltalálom azt a méretet, ami éppen kell, de a lényeg az, hogy vannak ilyen közös élmények is a gyerekekkel természetesen, de a legfontosabb az, hogy külön-külön is, mint individuum éljük meg azokat az élményeinket, ami igazából ránk tartozik is. És azt gondolom, hogy ez ettől is működik jól egy kapcsolat, és ettől is meg tud újulni egy kapcsolat. Van egy ismerősöm, akik 23 éve házasok, és most jöttek rá arra, hogy tök jó lenne nekik eljárni társas táncozni. És ők most minden vasárnap délután rendes, hivatalos társas táncra járnak. És élmény van, és együtt mennek, és együtt táncolnak, és együtt élik meg, tehát ki lehet ilyet találni. Van, akik járnak együtt korcsolyázni, férj és feleség, és tök jól mennek, és nagyokat nevetnek, és kacagnak. Házasságban nagyon fontos a jókedv, a kacagás, a humorral elütött idő, hiszen azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy az ember nem csak azért házasodott össze, hogy na hát hát szuszogjon mellettem valaki, hanem azért is, hogy sok-sok élményben, sok-sok jókedben legyen részünk. Én nem tudok korcsolyázni, úgyhogy nem tudok a feleségemmel korcsolyázni járni, de ő például a lányommal jár, tehát és sok-sok élmény. Én viszem, tehát én vagyok a taxi, tehát ez nagy esemény, de hogy mégis külön-külön vannak élmények, meg tudjuk ezeket élni, és azt gondolom, hogy ötletességet kell belevinni, és nem beletespedni abban, hogy hát ez a kifogott halat nem etetünk, ugye ez a sok szólásmondás, ez nem igaz, azt gondolom, kifogott halat igenis kell etetni, és igenis táplálni kell, és igenis oda kell figyelni a kapcsolatra, a legtörékenyebb emberi kapcsolatunk, amiben élünk és mozgunk és vagyunk, tehát oda kell figyelni arra, hogy minden héten, minden nap valami megújulást tudjunk belevinni. Ez lehet akár egy spontán ölelés, tehát nem nagy dologra kell gondolni. Lehet az, hogy csak úgy viszek egy virágot, mert éppenséggel most se születésnapja, se névnapja nincs, de vagy éppen, hogy felhívom telefonon, hogy nem mehetek-e érte, nem megyünk-e egy süteményt megenni valahová, és akkor kicsit beszélgetünk, vagy éppenséggel, hogyha otthon hazamegyünk, sétáljunk egyet, mert tök jó lenne egyet sétálni, kimozdulni otthonról, vagy éppen csak beszélgetni egy jót, vagy éppen este felbontani egy pohár bort, amikor a gyerekek elaludtak, és akkor tudunk beszélgetni egy kicsit egymással, kikapcsolva mindenféle elektronikus eszköz. Negyedévent, ha az ember el tud menni egy kicsit kettesi együtt valahová, egy kirándulásra, vagy bárhová, az is nagyon sokat tud jelenteni az ember életében, hogyha sportot vagy bármit kitalálnak közösen, az is nagyon fontos, hogy akkor azt együtt végezzék. Én emlékszem, mi fallabdáztunk a feleségemmel, és nagyon jó volt, mert iszonyatosan megmozgatja az embert, és egyszer úgy mentünk a gyerekekkel, hogy lefőve mind a ketten, és mint a rák olyan volt a fejünk, és kérdezték hogy tőlünk, hogy mit csináltunk. Hát sokféle félreértetésre adhatott okot, hogy mit csinálhattunk, de vittük az ütőt magunkkal, hogy fallabdáztunk. Tehát, hogy valóban legyenek olyan komoly dolgok is, amit az ember úgy együtt csinál, együtt sportol, mert azt gondolom, hogy ezek mind megújítják és megszépítik az ember kapcsolatát, és nyilván mindenki, amilyen korban éppen van, próbálja meg azokat az újdonságokat belecsempészni a kapcsolatába, ami az intimitásról is szólhat, ami ennek az újraéléséről is szólhat, és azt gondolom, ezek mind fontos elemei lesznek annak, hogy a kapcsolat az nem egy megszokott, egy unod dolog lesz, hanem igenis mutassuk meg gyermekeinknek, mutassuk meg később unokáinknak, hogy akire rátettem az életemet, meg akivel együtt indultunk ezen az úton, vele valóban boldogságban, örömben, sok-sok nehézségben, nélkülözésben, de annál nagyobb boldogságban töltöttük az életünket. Köszönöm szépen a figyelmet!
Kedves hallgatóink, elhangzott Közelkép című műsorunk, melyet Grunda János szerkesztett.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Az elmúlt héten a száraz szem betegségről, kezeléséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről beszélgetett dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem szemészeti klinikájának igazgatójával, Szász Anikó, a Csillagpont Rádió szerkesztője. Ha tehetik, tartsanak velünk!
Áttörést hozhat a száraz szembetegség gyógyításában a Szegedi Tudományegyetem szemészeti klinikáján folyó kutatás. Beszélgető partnerem pedig a klinika igazgatója dr. Tóth Molnár Edit. Jó napot kívánok, doktornő!
Jó napot kívánok!
Tisztázzuk elsőként, hogy mit is jelent a száraz szem diagnózisa.
Egy nagyon komplex betegségről van szó, a szemfelszínt érintő átfogó problémáról, amely emberek millióit érinti világszerte. 100 millióknak a betegsége, problémája ez, és ami a legnagyobb kérdés az az, hogy, és nehézség is, hogy egyre szélesebb csoportot érint. Ma már gyermekkori száraz szemről is beszélhetünk, ami 10-15 évvel ezelőtt még egy ismeretlen fogalom volt. Éppen ezért ez egy növekvő népegészségügyi probléma, és messze túlmutat azon, hogy sokat nézem a monitort, akkor égő törőérzés jelentkezik a szemfelszínemen, ami némi műköncsebb hatására javulni fog, hiszen egy hosszasabb ideig fennálló könyvfilm probléma, tehát itt a szemfelszínt borító folyadékrétegnek a elvékonyodásáról, mennyiségének csökkenéséről, minőségének változásáról beszélünk. Ez a szem felszínépségét alapvetően befolyásolja, és nagyon hosszú távú és mélyreható problémákat okozhat a szem felszínen, ami rontja az életminőségét a betegnek, de ha krónikusan hosszan áll fönt a probléma, akkor akár a szaruhártyán, tehát a szem felszín kristálytiszta struktúráján okozhat olyan krónikus hámhiányokat, akár hegesedést is, ami a látásnak a tartós romlásához, vagy visszafordíthatatlan romlásához is vezethet.
És tulajdonképpen milyen tényezők hatására alakul ki, hiszen az imént itt említette, hogy gyermekkorban ez egy 15 évvel ezelőtt egy ismeretlen diagnózis volt, most pedig egyre több valóban betudható ez a technikai eszközök, digitális eszközök gyakori használatának, vagy nem csupán, illetve hát felnőtteknél mi a helyzet?
A gyermekkori száraz szem kialakulásának a háttere az szinte kizárólag a bennünket körülvevő digitális eszközöknek a károsító hatása. A gyerekek már egészen kiskoruktól kezdve nagyon sokszor szinte korlátozás nélkül ülnek ezek között előtt, a készülékek előtt, vagy fogják a kezükben a mobiltelefont és órákig nézik a monitort, és itt nem csak arról van szó, hogy ha koncentrálnak, figyelnek, akkor ritkább a pislogás, ami elvékonyítja ugye a könyvfilmünket, hanem arról is, hogy ezeknek az eszközöknek a kékfény kibocsátása az bizony a szemfelszínen a kötőhártyának a nyáktermelő sejtjeit, az úgynevezett kehelysejteket károsítja. Ez a nyák, ezt a könnynek a ragasztóanyaga, ha úgy tetszik. Tehát a nyák mennyiség csökkenése az a könyvfilm minőségének a romlásához vezet. A felnőttek esetében pedig a probléma az nagyon összetett. Természetesen a felnőttek nagy része is sok-sok órát töltenek a monitor előtt, és az előbb elmondottak rájuk is vonatkoznak. Azonban itt már a kép a szélesebbé válik, és tarkábbá egy kicsit, ugyanis a felnőttek esetében a hölgyeknél az életkorból adódó hormonális változások nagyon megnövelik a száraz szem kialakulásának az esélyét, tehát ez a 45-50 éves kor felett bizony nagyon sok hölgytársunk válik érintetti a problémában. Ugyanakkor különböző egyéb betegségek miatt szedett gyógyszerek például okozhatnak szemszárasságot. Nagyon sok ilyen gyógyszerkészítmény van. Nem is kell túl bonyolult dologra gondolni, egy csomó antiallergiás, szájon keresztül szedett gyógyszer, nyugtatók, magas vérnyomás ellen adott, kapott készítmények száraz szemet provokálhatnak, és hatványozottan igaz ez akkor, hogyha a beteg nem is egy, hanem két-három ilyen gyógyszert szed, akkor szinte biztos, hogy súlyos szemszárasságos panaszai alakulnak ki. Aztán ott vannak a kontaktlencseviselők, 100 milliói ugye a világon, akik esetében a kontaktlencse akármilyen magas oxigén áteresztő képesség és magas víztartalmú, mégiscsak a könyvfilmnek az állapotát ronthatja. Tehát nagyon-nagyon széles az a kör, akiket érinthet ez a probléma, és hát ennek megfelelően nyilvánvalóan a kezelés is végtelenül nehéz. Sokfajta dolgot kell átgondolnunk akkor, amikor egy száraz szemű betegnek tanácsokat adunk, például életmódbeli tanácsokat, hogy hogyan és mivel lehetne az állapotot javítani.
Tulajdonképpen ennek a betegségnek vagy diagnózisnak a növekvő száma volt az, ami az önök figyelmét ráirányította a hosszú távú megoldás keresésére?
Hát egy alapkutatási projektnek az indulása, indítása az nyilvánvalóan mindig sok tényezőtől függ. Természetesen gyakorló szemorvosként láttam, találkoztam a betegek tömegével, akiknek igazán hathatós terápiát nem tudtunk nyújtani súlyosabb esetekben, hiszen a műkönnypótlás, tehát a könnynek a műkönnyekkel történő pótlása, illetve ha súlyosabb gyulladásos szemfelszíni állapot áll fönn, vagy áll fönn, akkor a gyulladáscsökkentő szemcsepek alkalmazása jelentette a terápiás arzenált. Hát nyilvánvalóan ez a fajta hiány is hozta, meg természetesen az a másik belső indítatás, hogy klinikusként mindig szerettem volna valamiféle alapkutatási projektet indítani, vagy abba bekapcsolódni. Abban az időben, 10 évvel ezelőtt külön személyzeti alapkutatási projekt hasonló jellegű nem futott az egyetemen, így hát adta magát az ötlet, hogy mi lenne, hogyha ezen a területen próbálnék meg. Akkor még egyes számban beszélek, ma már a csoportomnak köszönhetően többes számban. Olyan dolgokat kutatni, amiből talán egyszer majd olyan lehetőségek nőhetnek ki, amik segítenek ezeknek a betegeknek.
De mindenképpen hiánypótló, amit csinálnak, hiszen azt olvasom, hogy a világon elsőként dolgoztak ki a könnyirigy vezetékrendszer működésének tanulmányozására alkalmas vizsgáló módszereket. Hol tart most ez a kutatás, illetve a módszereknek a kidolgozása?
Tulajdonképpen itt arról van szó, hogy akkor tudunk egy betegségre hathatós terápiát fejleszteni, hogyha az adott szervnek, szervrendszernek a működését jól ismerjük. És bármilyen furcsán is hangzik, én azt gondolom, hogy nekem is megdöbbentő volt, amikor ebben mélyebben belástam magam, hogy a könnyirigynek a működéséről nagyon sok mindent nem tudunk, nem tudtunk 10 évvel ezelőtt különösen. Tehát hogyan gondolnánk terápiát kitalálni, hogy így mondjam, a könnyirigy kóros működésére, ha még az élettani körülmények közötti működést sem ismerjük pontosan. És innentől kezdve adta magát egy olyan lehetőség, megpróbáltuk a könnyirigy vezetékrendszerét vizsgálni, mert hogy ez a terület, ez addig a mi munkánk kezdetéig gyakorlatilag egy teljesen ismeretlen terület volt. A könnyirigynek vannak, úgy kell elképzelni, mint egy fának a lombozata, vannak a kis levelek, ezek a kis úgynevezett acinosok, amik a elsődleges szekretáló készülékek, és van egy nagyon-nagyon bonyolult ágazat, ágrendszer, amely részben elvezeti az acinosok által termelt produktumot, másrészt pedig már akkor is nyilvánvaló volt, hogy feltehetőleg nagyon komolyan módosítja is azt, csak ennek a mikéntje nem volt ismert, mert nem voltak olyan kísérleti módszerek, amelyekkel vizsgálható lett volna ez a duktális rendszer, vagy ágfa-ág rendszer, ha úgy tetszik. És mi voltunk azok, akik megpróbáltuk izolálni, és mikromódszerekkel izolálni ezeket a kis duktus szakaszokat. Ez sikerült. Természetesen így elmondva ez egyszerűnek hangzik, egy hosszas-hosszas kísérletezés következménye volt az eredmény. És ma már ott tartunk, hogy ezeket a duktus szakaszokat biztonsággal is szépen tudjuk izolálni, és adaptáltunk egy olyan módszert, egy úgynevezett videomikroszkópos módszert, amellyel képesek vagyunk mérni ezeknek a kis duktus szakaszocskáknak, vezeték szakaszocskáknak a folyadék termelését. Ez azért nagyon jó és nagyon fontos, mert így tudjuk tesztelni különböző anyagoknak a mirigy folyadékelválasztásra gyakorolt hatását. Ezért mondhatjuk azt, hogy valóban ezt a módszert mi dolgoztuk ki, jelenleg is a világon egyedül mi alkalmazzuk, és az a nagy büszkeség, és ezt talán nem szerénytelenség elmondanom, hogy ebben az esetben nem mi próbáltunk külföldi munkacsoporttal, kutatócsoportokkal fölvenni a kapcsolatot, hanem a publikált eredményeink kapcsán velünk vették föl a kapcsolatot külföldi munkacsoportok, különösen említésre méltó a Dél-Kaliforniai Egyetem könyvmiriggyel foglalkozó kutatócsoportja, akik megkerestek bennünket, egy kooperáció indult, amely évek óta tart, és amely nagyon jó alapját képzi annak is, hogy közös pályázatokat, kutatási pályázatokat tudunk beadni és nyerünk is, ami hát nyilvánvalóan az anyagi hátterét biztosítja ezeknek a kutatásoknak, meg nyilvánvalóan ilyen formán jelzi azt, hogy a nemzetközi tudományos szakvilág az igencsak számon tartja a mi munkánkat, és felfigyelt a mi eredményeinkre.
Fenn a kéz, nem a szó, a józa rész ma kikapcsol. Te borvilágos napszita, szűk és mély. Fent halványik a napsugár, és elpirul a paszterkék. Szerinten nyílik sok szembogár.
Köszönöm szépen, hogy ezt elmondta a doktornő, mert engem gondolkodóba ejtett az, hogy miért éppen itt Magyarországon és Szegeden zajlik egy ilyen vizsgálat, abban a magyar egészségügyi rendszerben, ahol azért sok a probléma, jelentős a pénzhiány. Miért nem máshol, említette ugye az Amerikai Egyesült Államokat is, ahol azért lényegesen több pénz van az egészségügyben. Talán emiatt is egy dicsőség?
Nagyon sok minden a pénzről szól, nagyon sok minden meg nem a pénzről szól, és ez a munka, ez tulajdonképpen azt szoktam mondani, hogy egy kicsit a harmadik gyerekemnek tekintem a két valós gyerekem mellett, ugyanis ez pusztán arról szólt, hogy én nagyon szerettem volna valami alapkutatással foglalkozni. Gyakorlatilag az elején egyéb farmakológiai intézet támogatásával, a pankrász kutatócsoport támogatásával az egyetemünkön, hétvégén meg esténként elkezdtem a könyvirigyet nézegetni, boncolgatni, foglalkozni vele. Akkor még, hát nem munkacsoportként, hanem én magam a klinikai munkám után azokból, ha úgy vesszük, hulladékanyagokból, amik a körülöttünk dolgozó, egyéb témán dolgozó munkacsoportoknak a vizsgálataiból, hogy így mondjam, kimaradtak. És hát ez a fajta nem feladó kitartás volt az, ami eredményezte azt, hogy egyszer csak képesek kiváltunk izolálni ezeket a duktuszokat, és onnantól kezdve már egy picit kisimult az út, de az első eredményeknek a létrejötte azért az egy másfél-két éves délután, meg hétvégentei laboratóriumi munka volt. Ez lehet a záloga annak, hogy nem feltétlenül csak a pénzről szól az, hogy milyen eredményeket tudunk elérni egy pontig természetesen. Egy pont után a tovább lépés az már bizony sajnos pénzfüggő, de a mi példánk az ilyen szempontból egy pozitív példa, én azt gondolom, mert itt a szerencsés kapcsolat, kiépítés, alakítás és az eredmények, ahogyan szépen folyamatosan jöttek, csordogáltak, megteremtette az alapját annak, hogy most olyan pénzügyi körülmények között dolgozhatunk, ami nem azt jelenti természetesen, hogy nem lehetne jobb, de mindenképpen olyan körülmények között dolgozhatunk, ami nem gátolja a munkát. Tehát nem maradnak el kísérletek azért, mert nincsen rá pénz. Természetesen nincs olyan szituáció, aminél ne lehetne kerekebb és jobb, és nyilvánvalóan ezen dolgozunk és ezért hobbizunk, de alapvetően nem feltétlenül a sok pénz iniciálja mindig az eredményeket, hanem egy jó ötlet, elszántság, kitartás, és persze nagyon sokszor nem jönnek be ezek a számítások, aztán amikor meg bejönnek, akkor meg nagyot szólhatnak, ha az ember kellő kitartással csinálja őket.
Talán összegezhetjük úgy, hogy a humán erőforrás akarata volt az elsődlegesen, ami elindította ezt a folyamatot. Igen. Az ön személyében.
Igen.
Azt olvassam a sajtóközleményben, illetve hát doktornő is említette, hogy tulajdonképpen a könyvirigy vezetékrendszer működéséről nagyon keveset tudtak a közel múltban. Gyakorlatilag itt az alapproblémának akkor ez idáig egy tüneti kezeléséről volt szó. Az a cél tulajdonképpen, hogy az okiterápiát tudják elkezdeni, tehát itt ennek a száraz szem diagnózisnak az okát tudják kezelni?
Hát vagy legalábbis a könyvtermelő struktúrák, a különböző könyvtermelő, most ugye a mi esetünkben a könyvmirigyről beszélünk, esetében a mirigy működését tudjuk befolyásolni. Természetesen azt, hogy az előbb részletezett okokból a könyvmirigy működése csökken, hát azt nem feltétlenül tudjuk befolyásolni, mert ülünk a számítógép előtt, mert menopauza következik be és csökken a hormonszintünk, mert szárítja a légkondicionáló készülék a szemfelszínünket, stb. Stb. De ezek a kísérletek, ezek alapját teremthetik meg annak, hogy olyan gyógyszereket tudunk majd kifejleszteni, szemcseppeket elsősorban, amelyek képesek lesznek a csökkent könyvtermelést helyreállítani. Tehát ilyen szempontból egy lényegesen optimálisabb és specifikáltabb terápiát tudnának a betegek kapni, mint napjainkban, amikor a csökkent könyvtermelő struktúrák működését semmilyen módon nem tudjuk optimalizálni, hanem kívülről próbálunk pótolni a folyadékot, aminek nyilvánvalóan az összetétele az soha nem lehet olyan optimális, mint a könnyünknek a végtelenül komplex elege.
Ugye a kutatás fázisában van még ez a folyamat, de mikor jön majd el az az idő várhatóan, amikor a betegek számára is érezhető lesz majd a terápiában a változás?
Én nagyon remélem, hogy nem vagyunk ettől olyan messze. Természetesen azért azt tudni kell, hogy a gyógyszerfejlesztésben minden sok-sok évben mérhető, évtizedben mérhető, tehát ezek nem gyors folyamatok. Ezzel együtt már most van a gondolatainkban néhány olyan terápiás célpont, hogy így mondjam, tehát a könnyirigy duktális rendszerének, olyan ion csatornáinak a fontosságát sikerült már feltérképeznünk, amelyeknek a serkentése az valószínűleg a hozzájárulna a könnytermelés fokozásához. Tehát ebből a szempontból én azt hiszem, hogy nem nagyon messze van már az az idő, amikor direkten elkezdünk egy másik módszer segítségével különböző molekulákat, molekula családokat szűrni arra, hogy ezt az adott ioncsatornát befolyásolják-e az ioncsatorna működést, és ha találunk ilyen molekulákat, akkor ezeknek a továbbfejlesztése ugye a következő cél, amely aztán direkten hozzájárulhatna ahhoz, hogy szemcsepp formájában ilyen szekréciót fokozó anyagok kerüljenek forgalomba. Tehát hosszú az út, de én azt gondolom, hogy ezen az úton nagyon jó sebességgel és jó irányban haladunk.
Azt továbbították a közvélemény felé azt az információt, hogy a világon emberek 100 millióit érintő diagnózisról van tulajdonképpen szó a száraz szembetegség vonatkozásában. Magyarországon mi a helyzet? Már-már népbetegségről is beszélhetünk esetleg?
Ez egy népbetegség. Tehát ez ma már nem kérdés, hogy egy népbetegség. Olyannyira, hogy az Egyesült Államoknak a szemészeti kutatásokkal foglalkozó hatósága úgynevezett kiemelt kutatásfejlesztési céllá emelte a száraz szemmel kapcsolatos kutatásokat, tehát ez is jelzi a problémának a súlyosságát. Különböző felmérések vannak, hát magyarországi felmérések nincsenek, de nagyjából azért a számokat sejtenünk lehet. 50 év feletti korcsoportban a populációnak akár 30-50%-a lehet érintett különböző típusú és súlyosságú szemfelszín száraz szembetegséggel. Az általában korcsoportokra nem lebontva a populációt pedig valahol 3-15% között lehet azoknak a betegeknek a száma, akiket komolyabban érint ez a kórkép. Tehát valóban egy olyan problémával állunk szembe, amely figyelmet követel. Van egyébként egy olyan statisztika is, hogy a szemészeti járóbeteg rendeléseket felkereső betegeknek legalább az 50%-a valamilyen szemszárassággal, szemfelszín problémával összefüggő gonddal keresi fel a szemorvosát. Ez egy amerikai statisztika egyébként, de azért azt gondolom, hogy jól jelzi a problémának a nagyságát és súlyosságát.
Engedje meg, doktornő, hogy egy utolsó kérdésem gyakorlati jellegű legyen. Ugye beszélgettünk arról, illetve említette a beszélgetés elején, hogy gyermekek vonatkozásában az infokommunikációs eszközök nagyon veszélyesek, de hát én gyakorló szülőként is azt gondolom, hogy teljes egészében nem tudjuk kivenni a gyermekeink kezéből ezeket az eszközöket, meg talán nem is kell, de szemész orvosként mi az az optimális idő, amikor még azt mondhatjuk a gyermekünknek, hogy lehet a kezébe okostelefon, vagy dolgozhat a laptop a számítógép előtt?
Én azt gondolom, hogy nem vehetjük ki, nem is szabad kivenni a gyerekek kezéből ezeket az eszközöket. Ők már a információk túlnyomó többségét ezeken keresztül szerzik, már nem nagyon használnak lexikonokat és szótárakat, és sorolhatnám. Tehát természetesen ezzel a fajta fejlődéssel ezzel számolnunk kell, és nem visszafejlődnünk kell. Nem csak az időről van szó, hanem az eszközök használatának a módjáról is. Ez életkortól függ, de azért azt érdemes megfontolni, hogy egy kisiskolás korban mondjuk egy félórás számítógép, vagy monitor, vagy okostelefon használatot legalább fél óra pihenésnek kell megszakítani, tehát amikor a kisgyerek nem nézi a monitort, és lehet több ilyen fél óra is a napon belül, de ne egyszerre legyen másfél óra mondjuk. Lehet akár ötször fél óra is, hogyha közteszünet van. A másik, ami nagyon fontos, és ami nem kellően ismert, hogy mindenképpen védekezni kell a kékfény kibocsátás ellen. Az okostelefonoknak egy részén, a mostani okostelefonok egy részén már ez külön bekapcsolható ikonként jelen van. A gyerekek vagy a felnőttek is akár nem is tudnak róla, hogy kékfényszűrőt be tudják kapcsolni, és nincs lehetőség fennáll. Vannak optikában csináltatható kékfényszűrős szemüvegek. Ugyanakkor az is nagyon biztosnak tűnik, hogy ezzel a problémával azért a számítástechnikai ipar is számol, és egyre inkább, ha tudatosak vagyunk, akkor tudunk beszerezni olyan monitorokat, olyan eszközöket, amelyek már eleve beépített kékfényszűrővel rendelkeznek. Ez nagyon-nagyon sokat segít abban, hogy a gyerekeinket lehető legkevésbé veszélyeztessük a szemfelszín problémák kialakulása szempontjából.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a száraz szembetegségről, kezeléséről, valamint a legújabb kutatási eredményekről beszélgetett dr. Tóth Molnár Edittel, a Szegedi Tudományegyetem Szemészeti Klinikájának igazgatójával, Szász Anikóval.